16 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Magyarország és Szlovákia közösen lép fel az ukrán olajbojkott ellen. Czepek Gábor államtitkár bejelentette, Pozsony és Budapest közös levelet írt Brüsszelnek. A felek sürgetik az Európai Bizottságot, hogy követelje Ukrajnától a blokkád feloldását. Azt kérik Dan Jørgensen biztostól, hogy szakértők vizsgálhassák meg a barátság vezetéket. Szlovákia jelezte, készek csatlakozni egy nemzetközi tényfeltáró bizottsághoz is. A kormány szerint Kijev ultimátumot intézett a két tagállam energiabiztonsága ellen. Brüsszelnek döntenie kell, hogy nyomást gyakorol-e Ukrajnára a szállításért. Az államtitkár hangsúlyozta, a pozsonyi tárgyalás megerősítette a két ország szövetségét. 10-szeresére nőtt a nemzetiségi intézmények száma az elmúlt 12 évben. Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Gárdonyban beszélt a harmadik nemzetiségi pedagógusok találkozóján erről. Kiemelte, hogy már a 112 intézményt tartanak fenn a nemzetiségi önkormányzatok. Ezekben az iskolákban és óvodákban mintegy 20 000 fiatalt oktatnak. A politikus szerint a legfontosabb cél a nyelvvesztés megállítása volt. Az összes érintett iskolában történt felújítás, bővítés vagy korszerűsítés. Az államtitkár emlékeztetett, a dolgozók bére 3 lépcsőben emelkedett. Hangsúlyozta, hogy az építkezés folytatásához békére van szükség Európában. Magas az egyszülős családok aránya a határon túli magyar közösségekben. Nagy Anna, az egyszülős központ alapító vezetője pénteken Budapesten a szervezet szakmai konferenciáján arról beszélt, Szlovákiában a legmagasabb ez az érték. A szakmai konferencián elhangzott, Romániában és Szerbiában is 30% körüli az arány. Érdekesség, hogy a szomszédos országokban több apa neveli egyedül gyermekét. Benede Attila helyettes államtitkár hangsúlyozta a nemzeti összetartozás fontosságát. A kormány célja, hogy az anyaországi támogatások a határon túliakat is segítsék. Kiemelték a családi adókedvezményt és a bölcsődei elhelyezésnél élvezett előnyt. A konferencia célja egy Kárpát-medencei segítő hálózat és párbeszéd elindítása. Békés Csabán megnyílt a 20. Kárpát-medencei Népi Textil Fesztivál. Závogyán Magdolna, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkára szerint már a divat lett a népi motívumos öltözet. Az államtitkár kiemelte, a népi kézművesség támogatása nemzet stratégiai ügy. A rendezvény idei fókuszában a szakrális és templomi textilek állnak. A fesztivál célja a hagyományos motívumok átörökítése a modern mindennapokba. A konferencián azt vizsgálták, mit jelent a népművészet a mesterséges intelligencia korában. A pályázatra több mint 200 alkotást küldtek be a Kárpát-medence területéről. A legszebb viseletek és szőttesek a helyi múzeumban és könyvtárban láthatók. Romániában, Kolozsváron elemezni fogják a magyar ellenes incidensek megelőzésének módjait. Emil Bok polgármester a Mikó Imre jogvédelmi szolgálatnak írt választ a panaszokra. Az előjáró hangsúlyozta, a sokszínűség és a békés együttélés alapvető érték. A városvezetés szerint szorosabb együttműködés kell a hatóságok és a hivatal között. Februárban magyar diákokat ért verbális támadás egy buszon az anyanyelvük miatt. Az ügyben a rendőrség uszítás és gyűlöletkeltés gyanújával indított eljárást. A jogvédők szerint Kolozsváron rendszeresek a nyelvi alapú megkülönböztetések. Tavaly tavasszal futballszurkolók bántalmaztak magyar fiatalokat az erdélyi városban.
Az időjárásról.
Túlnyomóan derült, száraz idő várható. Az Észak-Dunántúlon néhol megélénkülhet a délkeleti szél. A hőmérséklet csúcsértéke már közelít a 20 fokhoz, 14 és 19 fok között alakul. A legalacsonyabb hőmérséklet -3 és +3 fok között lesz.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Egész napos szerelemben, a mélység fölött szögdécseltem, megyek szépen, megmosakszom, jó sok az emlék, hagyom, hogy hasson, hálát adok, hogy nem zuhantam mellőled, csak gondolatban, oda nem adnám semmi pénzért, sem ezt a napot, sem ezt az érzést, annyira gazdag lettem hirtelen. Fogalmam sincsen, mit kezdjek veled. Lehet, hogy holnap is itt leszel nekem, de addig is mivel kényeztesselek, szívem, szívem. Előtted volt az egyedül lét, úgy éreztem, hogy menekülnék. Annyira jó volt az érintésed, miért ne félnék, mitől is féljek, el is lehet veszítenem, miért is higgyem azt, hogy te nem szívódsz fel, ahogy az átlag, ha kinyitom a szemem, még mindig látlak, annyira gazdag lettem hirtelen, fogalmam sincsen, mit kezdjek veled, lehet, hogy holnap is itt leszel nekem. De addig is mivel kényeztesselek, szívem, szívem. Menj el, de aztán vissza gyere, add, hogy ne pusztuljak bele, le ne zuhanjak egy újabb magányba, ne álmodozzak megint hiába, volt már olyan, éppen elég, máig is iszom még a levét, el ne vedd tőlem azt, ami lennél, nem is kívánok nagyobbat ennél, annyira gazdag lettem hirtelen, fogalmam sincsen, mit kezdjek veled. Lehet, hogy holnap is itt leszel nekem, de addig is mivel kényeztesselek, szívem, mikor annyira gazdag lettem hirtelen, fogalmam sincsen, mit kezdjek veled. Lehet, hogy holnap is itt leszel nekem, de addig is mivel kényeztesselek, szívem, szívem. Veled annyira gazdag lettem hirtelen. Veled annyira gazdag lettem hirtelen. Szívem, szívem. Gazdag lettem hirtelen, szívem, szívem.
Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Folytatódik a Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni magazin műsora. Továbbra is a szerkesztő Lénárt Vanda köszönti Önöket. Következzen kínálatunk 17 óráig. Hamarosan fellapozzuk a kalendáriumot, majd hitéleti gondolatokkal adunk útravalót. Fél ötkor regionális hírösszefoglalónkat, a régió krónikát hallhatják. Ezután témánk lesz, hogy egy telefonhívás akár életet is menthet, az ifjúsági lelki elsősegély csapatának pedig épp ez a célja, hogy a krízisben lévő fiatalok hozzájuk fordulhassanak. Székely Zsuzsannát, az ifjúsági lelki elsősegély pécsi vezetőjét kérdezzük majd, fél öt után nem sokkal. Ez tehát a kínálatunk 5 óráig, ha tehetik, tartsanak velünk.
Nem kell, hogy bolyong, érezd, ide hazatérsz. Ne légy bolond, mert mindennél többet érsz. A tükörben nézel, ne legyen félelem. A magad nevében sorsodat ismerd meg. Valaki vár majd itthon, és sosem hagy egyedül. A világban nézhet még rád, csak ülj le, nem menekülj. Én is már voltam mélyen, és tűnt el a nap. De van, mi mindig reményt ad, s utat mutat. Csak ne félj tőle, ez egy háladat. Az tisztít és felemel. Ne emészsz semmit, csak zárd le és engedd el. Gondolj most arra, hogy mindig kapsz levegőt. Ez a szer majd etet, és arcodra fény derül. Valaki vár majd itthon, és sosem hagy egyedül. A világ majd nézhet még rád, csak ülj le, ne menekülj. Én is már voltam mélyen, és tűnt el a nap. De van, mi mindig reményt ad, s utat mutat. Csak ne félj tőle, ez egy háladat.
Történelem színpadán.
Március 7-e van, amikor a Tamások ünneplik nevük napját. A Tamás arámi eredetű szó a Teomó névből származik, jelentése iker. A görögök vették át Thomas formában, mivel a görögben voltak ilyen alakú szavak, nyertes és csodálatos a jelentése ebben az esetben. Köszöntjük azokat is, akik március 7-én születtek. Nézzük a jelentősebb dátumhoz kötődő eseményeket. 1608-ban Báthori Gábor hajdúi segítségével az erdélyi fejedelmi trónra lépett, lemondatva elődjét, Rákóczi Zsigmondot. 1943. március 7-én nevezték ki Sztálint a Szovjetunió legfőbb marsaljává, ezután a Generalissimus címet viseli. 1876-ot írtunk, amikor Alexander Graham Bell szabadalmat kapott a telefonra. A nap nevezetes szülötte Pasteiner Gyula művészettörténész, műkritikus, aki 1846-ban született, jelentős munkásságot fejtett ki a magyar művészet történeti áttekintése, főképpen a szobrászat és a barokk építészet múltjának feltárása terén. 1848-ban született Zsigmondi Béla gépészmérnök, hídépítő, a mélyfúrási technika kiváló szakértője, több artézikút építője. 1848-a születésű úgy szintén Kossuthján Tamás, agrokémikus mezőgazdasági szakíró, a mezőgazdasági ipar műszaki fejlesztésének egyik első hazai kezdeményezője. 1902-ben született Timár József, Kossuth-díjas színművész, érdemes és kiváló művész. 1946-ban Kun Zsuzsa Kossuth-díjas énekesnő született. 1950-ben Hankis Ágnes, József Attila díjas, pszichológus, író, politikus, aki 2021-ben hunyt el. 1968-ban született, és 2013-ban hunyt el Erős Zsolt hegymászó. Idő előtt 322-ben halt meg Arisztotelész, aténi filozófus, természettudós, író, Nagy Sándor tanítója, annak 13 éves korától. 1274-ben Aquinói Szent Tamás, filozófus, teológus, egyházi író hunyt el. Domonkos Rendi szerzetes volt, a keresztény misztika egyik képviselője, a római katolikus egyház legnevezetesebb hittudósa. 1920-ban Fabinyi Rudolf, vegyész, tudományszervező hunyt el, ő volt a Vegytani Lapok, az első magyar nyelvű kémiai folyóirat alapítója, valamint a Magyar Kémikusok Egyesületének első elnöke. 2007-ben Hidas Frigyes zeneszerző hunyt el, az életműve zömét adó fúvós hangszerekre írott művei révén világszerte az egyik legjátszottabb 20. századi magyar komponista. 2007-ben Szakácsi Sándor Jászai Mari díjas színész hunyt el. Kedves hallgatóink, ez volt a március 7-i nap kalendáriuma.
Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.
Life is hard and I'm feeling low. You are always there no matter where I go. Your perfect love is shining down. Yeah, it's everywhere. I feel it all around. When I see the sky looking like rain, you take the clouds and push them all away.
Útra való. Egy társul szegődő gondolat.
Vetés és aratás. Ez a két szó, s a mögöttük levő tevékenység ősidőktől fogva meghatározza az emberiség életét. Ha enni akarunk, akkor vetni kell, és remélni, hogy lesz belőle aratás, szüret, s eredményeként nem kell éheznünk. Ósdi szövegnek tűnik, de bizony ma is minden, ami az asztalunkra kerül, ennek a két munkafolyamatnak az eredménye. A városban élő embertömegek milliói, mintha elfeledkeznének erről. Hallottam olyan gyermekről, aki a tanítónéni kérdésére, hogy mi borítja a csirke testét, azt mondta, fólia. Az állat simogatóban meg elcsodálkozott, hogy a tyúknak feje is van, meg kaparója. Sokan elszakadtak a valóságtól. A paraszt szitokszóvá változott, pedig az istenített természettel való együttélésnek alig ha van szebb példája, mint a földet művelő, gazdálkodó ember. Évszázados tapasztalat, tudás birtokában vannak, akik ezt tanulták, és a kevesek, akik még mindig ugyanazon a településen gondozzák a földet, ahol dédapáik is tették. Ismerik a dűlőket, tudják mit, mikor és hová kell vetni ahhoz, hogy a lehető legjobban teremjen. Mennyi és milyen trágyát igényel egyik vagy másik, mikor és mi ellen kell védeni az éppen csak sarjadó vagy aratásra érett növényeket. Mert veszély, az van bőven. Aki még virágot sem ültetett soha, nem is tudja, mennyi baj leselkedik a növényekre. A mikroprocesszorokat nem veri el a jég, de az almát igen. Az autóalkatrészekbe nem üt bele a zsizsik, a gabonába annál inkább. S ha a szerelő leteszi a racsnit, az másnap ugyanúgy várja, ahogy ott hagyta. Aki vet és arat, mindig résen áll. Egyik szeme a táblákon, gyümölcsösön, a nyájon. A másik meg az égen, mert ahogy a halhatatlan Bud Spencer magyarázza pókerezni tanuló öccsének a filmben, minden tudás semmivé lesz, ha nincs velünk a mázli faktor. A régi földművelő azt mondta, ha nincs rajtunk áldás, akkor minden hiába. Hiába vetünk, nem fogunk aratni, s még az is előfordulhat, hogy nincs értelme vetni, hisz áll a víz a földeken, vagy éppen a mindent beborító aszály száraz porát teríti a szél mindenfelé. Még mielőtt az a vád érne, hogy ez legfeljebb Dél-Európában vagy az észak-afrikai országokban fordulhat elő, hadd emlékeztessek az 1863-ban országunkat sújtó éhínségre, amelyről még Jókai is megemlékezett egy híres regényében. Az időjárás nagyon fontos tényező a mezőgazdászok életében, és mivel ők etetnek minket, a miénkben is. És nem azért kell a hó, hogy mindenki elmehessen síelni, aki szeretne, hanem azért, hogy betakarja a gabonát. És igenis kell hosszú ideig a komoly fagy, mert különben a kártevők milliói vészelik át a telet, tönkretéve egy ország élelmiszer termelését. A nyár sem azért fontos, hogy süttethessük magunkat a nappal egy szép vízparton, hanem hogy minden növekedjen, érjen, ízesedjen. Az eső pedig nem kirándulás és autózás nehezítő tényező, hanem az élet egyik alapfeltétele. Kirándulni, síelni, nyaralni, éhezve nem kellemes. Becsüljük meg azokat, akik vetnek és aratnak, s mindenek felett azt, aki a növekedést adja.
Való. Egy társul szegődő gondolat.
It's the song of the redeemed, rising from the African plain. It's the song of the forgiven, drowning out the Amazon rain. The song of Asian believers, filled with God's holy fire. It's every tribe, every tongue, every nation, a love song born of a grateful choir. It's all God's children singing glory, glory, hallelujah, he reigns, he reigns. It's all God's children singing glory, glory, hallelujah, he reigns, he reigns. Let it rise above the four winds, caught up in the heavenly sound. Echo from the towers of cathedrals to the faithful gathered underground. Of all the songs sung from the dawn of creation, some were meant to persist. Of all the bells rung from a thousand steeples, none rings truer than this.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Szerdán megkezdődik az Adria kőolajvezeték 11 hónapos kapacitás tesztje. Március közepétől megszűnik a kényelmi díja mobil parkolások után is. hálaadó istentiszteleten ünneplik a Miskolci Református Presbitérium jubileumát. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió régiókrónikáját hallják 2026. március 7-én, szombaton 16 óra 30 perckor, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Szerdán megkezdődik az Adria kőolajvezeték 11 hónapos kapacitás tesztje. A MOL és a JANAF szakértői a tartós szállítási teljesítményt vizsgálják majd. A teszt sorozat célja, hogy kiderüljön a vezeték valós, hosszú távú kapacitása. A horvát fél szerint évi 11-15 millió tonna a limit, de ennyit még sosem szállítottak. A vizsgálatokban amerikai és német szakemberek is segítik a mérési folyamatokat. A MOL közölte, 2026-ra még mindig nincs érvényes szállítási szerződésük a vonalra. Kérdéses az is, hogy a horvátok átengedik-e a szankciómentes orosz kőolajat. A mérések eredményei 2027 elejére adhatnak végleges választ a szállítási képességekre. Már a teljes körűvé vált a kormányablakok hálózata Magyarországon. György István államtitkár Siófok második kormányablakának átadásán beszélt erről. Kiemelte, az országban már 322 helyszínen intézhetik ügyeiket az állampolgárok. Miskolcon is bővült a kör, a közelmúltban új egység nyílt az Újgyőri főtéren a helyiek segítésére. A Borsodi vármegyeszékhely forgalmas csomópontján így még gyorsabbá válik a közigazgatási munka. A hálózat fejlődését 27 mobil kormányablakbusz is segíti a kis településeken. Tavaly közel 16 millió ügyfél vette igénybe a személyes ügyintézés lehetőségét. A felmérések szerint a lakosság elégedett a tisztviselők szakértelmével és gyorsaságával. Közösen népszerűsíti az e-kár bejelentőt a Mabisz és az autós nagykoalíció. A cél, hogy a sofőrök felkészülten kezeljék a váratlan baleseti helyzeteket. A 2019-ben indult mobil alkalmazást eddig már több mint 700 ezren töltötték le. A szakemberek szerint stressz helyzetben az applikáció csökkenti a hibázás lehetőségét. A digitális felületen nincs szükség kézi adatkeresésre, így gyorsabb az ügyintézés. A rendszer biztonságos és azonnali hozzáférést biztosít a szükséges adatokhoz. A fejlesztők szerint az alkalmazás használata éles helyzeten kívül is kipróbálható. A kezdeményezők bíznak a magabiztosabb és gördülékenyebb kárrendezési folyamatban. Március közepétől megszűnik a kényelmi díja mobil parkolások után is. Az Energiaügyi Minisztérium közölte, az újabb lépés milliárdokat hagy az autósoknál. Szeptember óta az autópályamatricáknál már nem kell ilyen különadót fizetni. Az e-matricáknál bevezetett mentesség eddig 1,7 milliárd forintot spórolt a családoknak. Solymár Károly Balázs államtitkár szerint a parkolásnál még nagyobb lesz a megtakarítás. A tárca számításai szerint a mobil parkolás díjmentessége 3,5 milliárd forintot ér. Az online tranzakciók száma jelentősen nőtt a pluszköltségek kivezetése óta. A kormány összesen évi 6 milliárd forint megtakarítást vár az intézkedés sorozattól. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa a MEÖT nemre felekezetre való tekintet nélkül március 6-ára hirdette meg az Ökumenikus Világ Ima Napot, amelynek liturgiáját idén a Nigériai Keresztény Nők Imanapi Bizottsága készített el. A Világ Ima Napon országszerte együtt imádkoztak a gyülekezetekben a gazdaságilag egyenlőtlen társadalmak legszegényebbjeiért, a leginkább kiszolgáltatottakért. A Tiszáninneni Református Egyházkerület székházában március 6-án pénteken délután 5 órakor tartották a rendezvényt. A Világ Ima Napi alkalmon Hangóné Birta Melinda református lelkipásztor hirdetett igét. Az énekkari szolgálatot a Lévai Kórus és az Örömhír Kamara együttes látta el. Nigériai missziós útjáról pedig Farkas Edina kórházlelkész számolt be, aki 11 hónapot töltött a nigériai központú holland református misszió által alapított református egyház két kórházában, hogy segítséget nyújtson a helyieknek. Most Hangóné Birta Melinda református lelkipásztort hallják.
Évről évre egy olyan ország állítja össze a világi manapra szóló történeteket, imádságokat, amelyek éppen abban az országban a leginkább nehézséget okoznak, és tőlünk távoli országokban nyilvánvalóan nem mindennapi ismeret számunkra az, hogy éppen mivel küzdenek. És ebben az évben ugye Nigéria volt az, aki elkészítette és összeállította az imanap anyagát. Azon túl, hogy a problémáikat, a nehézségeiket vagy az örömeiket megismerjük, hiszen minden évben megismerkedünk magával az országgal, megismerkedünk a kultúrájukkal, megismerkedünk a vallási sokszínűségükkel, és úgy is mondhatnánk, hogy egy ilyen világi manapi alkalom egy virtuális utazás is. A Lévai József Református Gimnázium kórusának a bevezetőjével kezdtünk tulajdonképpen, akik hát Nigériának a zenei világát hozták közénk, és azt a hangulatot is, ami egy nigériai gyülekezetben megjelenhet. Aztán ugye missziót teljesítő lelkész, illetve orvosnő beszámolójában megjelentek előttünk, szintén kicsit orra repítettek bennünket abba a világba. Annak minden érdekességével, nehézségével szembesülhettünk, és hát volt két különleges vendégünk ezen az alkalmon, akik Nigériából vannak itt a Miskolci Egyetem hallgatói jelenleg, és ők maguk hozták közénk tulajdonképpen az országot a maguk valójában.
Hálaadó istentiszteleten ünneplik a Miskolci Református Presbitérium jubileumát, a testület megalakulásának 290. évfordulójára. Vasárnap emlékeznek az avasi templomban. Az eseményen részt vesznek a város vezetői is, az egykori magisztrátus jogutódjaként. Hangó István lelkipásztor elmondta, a presbitérium 1735-ben vált külön a város vezetéstől, hogy önállóan intézze az egyházi ügyeket. Az ünnepi alkalmon Kassai Gyula lévai lelkész hirdeti majd Isten igéjét a híveknek. A jubileumhoz nemzetközi testvérgyülekezeti találkozó is kapcsolódik a hétvégén. Erdélyi, felvidéki és németországi magyar közösségek érkeznek a borsodi vármegye székhelyre. A programot tudományos előadás és kulturális műsor teszi teljessé a miskolci gyülekezetben. Miskolc ad otthont idén nyáron az Anima Varieté animációs alkotótábornak. A július 14-én induló program az animált dokumentumfilm műfajára fókuszál. A résztvevők a papírkivágásos és a stop-motion technikákkal ismerkedhetnek meg. A szakmai munkát a nagy sikerű Kék Pelikán című film alkotói vezetik majd. A táborba 18 éves kortól várják a jelentkezőket, a Nemzeti Filmintézet már megnyitotta a regisztrációt. Az NFI idén is több korosztálynak kínál filmes programokat. A legfiatalabbakat Budapesten a Filmes Falka, a tinédzsereket a Szerepcsere tábor várja. A forgatókönyvírás iránt érdeklődők pedig külön workshopokra jelentkezhetnek. Augusztusban a pedagógusok számára is szerveznek filmes képzést Nógrád vármegyében. A programok célja a filmes szakmák népszerűsítése és a hazai utánpótlás nevelése. Gála műsorral ünnepelte fennállásának 75. évfordulóját a miskolci Bláti Technikum. Az eseményen az iskola egykori és jelenlegi diákjai, valamint vezetői vettek részt. Az iskola 1950 óta képez szakembereket. A 75 év alatt több mint 10 000 diák szerzett itt piacképes műszaki tudást. Az intézmény ma már az országos technikumi rangsor előkelő 51. helyén áll. A gálán felszólalt Tóth Szántai József, Miskolc polgármestere is, aki egykor az iskola diákja volt, beszédében kiemelte, hogy a falak között generációk kaptak értéket és szakmai irányt. Az MSZC főigazgatója szerint a Bláti sikeresen alkalmazkodik a modern kihívásokhoz. Az iskola diákjai hamarosan a World Skills nemzetközi versenyen is bizonyíthatnak. Az ünnepség rávilágított a duális képzés és az egyetemi együttműködések fontosságára. Országszerte fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség az előttünk álló héten, március 9-e és 15-e között kiemelten figyelik a közlekedőket az utakon. Az akció a Roadpol európai szintű ellenőrzési sorozathoz kapcsolódik. A rendőrök elsősorban a biztonsági öv használatát fogják vizsgálni, ellenőrzik továbbá a gyermekbiztonsági rendszerek szabályos alkalmazását is. A motorosoknál és segédmotorosoknál a bukós isak viselését nézik majd. A seatbelt elnevezésű művelet Magyarország teljes területét érinti. Az ORFK közlése szerint a cél a közlekedés biztonság javítása az utakon. Köszönöm a figyelmet, az Európa Rádió régiókrónikáját hallották a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régiókrónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
A messzámon már számtalan, nem keres engem már senki sem. Az utamat járom egymagam, de erős a lelkem. Valami kicsi zene szólott a hegyek közül, majd ott találkozunk, ahol a hold szembesül. Minden egyes becsapott hajnalával, kettő néma sugallatával. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. Ha látom, az arcod elveszem. De még mindig csak képzelem. Nyílik majd száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálak, megszerethetnélek. Nyílik majd száz virág, ha megtalállak téged. Szívemben őrzöm a boldogságnak látszatát. Nekünk az ég, azt nem illik elmulasztani. Ha reggel korán kezd, majd én foglak felvidítani. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. Ha látom, az arcod elveszem. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. De még mindig csak képzelem. Nyílik majd száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálak, megszerethetnélek. Nyílik majd száz virág, ha megtalállak téged. Nyílik majd száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálak, megszerethetnélek. Száz virág, ha megtalállak téged.
Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Egy telefonhívás akár életet is menthet, az ifjúsági lelki elsősegély csapatának pedig éppen ez a célja, hogy a krízisben lévő fiatalok hozzájuk fordulhassanak. A klasszikus telefonos lelkisegély mellett nekik akár e-mailt is írhat az, aki elmesélni érzéseit valakinek. Székely Zsuzsannát, az ifjúsági lelkisegély pécsi vezetőjét, Szloboda Erna szegedi kommunikáció szakos egyetemista kérdezte.
Hogyan jött létre az ifjúsági lelki elsősegély, hogyan csatlakozott hozzá?
Az ifjúsági lelki elsősegély már több mint 30 éve működik, a pécsi tagszolgálat 2008 óta, és a 137.00 számon érhető el, hétfőtől péntekig 17 és 21 óra között, ha éppen ünnepnap esik a hétfőtől péntekig tartó időszakba, akkor természetesen ünnepnapokon is elérhetőek vagyunk.
Mi a szervezetnek az alapvető küldetése és célja, így már a 30 évre levetítve?
Elsősorban a fiatalokra specializálódtunk, de ez nem jelenti azt, hogy más korosztály hívásait nem fogadjuk. Tehát bárki számára elérhetőek vagyunk, akik problémával küzdenek, krízisben vannak, vagy öngyilkosságra készülnek. Elsősorban a telefonszolgálatok így világszerte az öngyilkosság megelőzésre jöttek létre. Hatékony módja a telefonos lelki segítés az öngyilkosságok megelőzésének, hiszen az, aki öngyilkosságra készül, az nem meghalni akar, hanem éppen akkor adott élethelyzetében nem lát más kiutat, és kapaszkodót keres, vacillál élet és halál között, ambivalens élet és halál között, és ilyenkor egy támogató beszélgetés az tud segíteni abban, hogy valaki az élet mellett döntsön. Tehát még egyszer kérdésére válaszolva, a lelki egészségvédelem, a krízisintervenció és az öngyilkosság megelőzés a szervezet küldetése.
Milyen fő forrásokból sikerül fenntartani és működtetni a szolgálatot?
Az ifjúsági lelki elsősegélyt működtető ERNYÖ szervezet az Ifjúságért Mentál Higiénés Szövetség. Ennek égisze alatt több civil szervezet működteti a 137.00 ingyenes telefonszámot, és állami támogatásban részesül, tehát a telefonszámlát, a rezsiköltségeket, azt ebből finanszírozzuk, az önkéntesek képzését is. Ez az ERNYÖ szervezet finanszírozza minisztériumi támogatásból, és egyéb más dolgokra pedig igyekszünk pályázati forrásokat találni, illetve olyan magánszemélyeket vagy cégeket, akik tudnak támogatást nyújtani számunkra, hiszen a telefonszolgálaton kívül működtetünk más tevékenységeket is, például e-mailes lelki segélyszolgálatot is fenntartunk, illetve különböző programokat szervezünk, minden évben van egy tematikus konferenciánk, ahol több előadó egy adott témaköré szervezetten tart előadást, illetve a lélektéresteken különböző tudományterületről érkező előadók, különböző végzettségű előadók tartanak előadást. Most például a novemberi alkalmunkon az egyedülálló anyákról tart két szociológus hölgy előadást, de rengeteg pszichológiai témájú előadásunk van. Igyekszünk ezt minél szélesebb rétegeket érintő témákban szervezni, ami kapcsolódik a lelki egészséghez, illetve egyéb társadalmi témákhoz.
Hogyan jött ön bele a képbe? Hogyan tudott megbirkózni ön ezekkel a hívásokkal, hogyha ön ült a vonal másik végén?
Én 2005-ben képződtem, akkor 18 éves érettségi előtt álló középiskolás voltam, és akkor csatlakoztam még a szekszárdi lelkisegélyszolgálathoz. Aztán, ahogy egyetemista lettem Pécsett, célszerűnek tartottam, ha Pécsen is nyílik egy telefonszolgálat, addigra a szekszárdi eléggé elsorvadt, úgyhogy a Győri Központ jóváhagyásával és segítségével a szekszárdi szolgálatot megszüntettük, és Pécsett létesítettünk 2008-ban telefonszolgálatot. Én 2005-től 2008-ig rendszeresen ügyelő voltam, ültem a telefon mellett, és 2008-tól pedig vezetem a telefonszolgálatot. Én most már nem ügyelek, hanem ezeket a reprezentatív funkciókat látom el, hiszen aki a telefont felveszi, az anonimitást fogad, tehát a közvetlen családtagjaink és a közvetlen környezetükön kívül senki nem tudja róluk, hogy telefonos lelki segélyszolgálatnál dolgoznak, úgyhogy lehet, hogy a hallgatók között is van olyan, akinek a tágabb ismerettségében van telefonszolgálatnál dolgozó.
Azt lehet-e tudni, hogy hányan vannak ebben a nagy csapatban?
Hát ilyen 30 körüli a létszám. Nyilván minden szolgálatnál más létszámmal dolgoznak, de most nálunk ilyen 30 körüli az ügyelői létszám.
Hány csapat van?
Jelenleg két tagszolgálat működik, a győri és a pécsi. Volt idő, amikor 14 tagszolgálat működött, csak ezek sajnos leépültek, mert nagyon nehéz a forrást is teremteni rá, meg az önkéntes munkaerőt megtalálni hozzá.
És ez így az évek során, vagy ez így hirtelennyébe így egyikről a másikra?
Hát ez a 2013-4 környékén akkor csökkent le. De így folyamatosan, tehát, hogy minden városban szükség van egy olyan szolgálatvezetőre, aki viszi ezt a dolgot, vagy hirdeti, toboroz embereket, és minél nagyobb egy város, annál könnyebb ezt megvalósítani.
Mennyire volt megterhelő ez mentálisan önnek ez a munka, hogy be kellett ülni, és végig kellett hallgatni a másoknak a segítségkérését?
Nagyon fontos, hogy aki segítőnek szegődik, legyen szó lelkisegész szolgálatról, vagy bármilyen más segítő hivatásról kellően fejlett önismerettel rendelkezzen, és szeresse annyira magát, hogy ismeri a saját határait, illetve azt, hogy mennyi az, amit elbír, mikor vannak az életében olyan időszakok, amikor ezt az önkéntes segítő munkát föl kell függeszteni, ilyen időszak, a gyászidőszak, vagy ha a saját életünkben is történik olyan krízis időszak. De alapvetően nekem is, és most ügyelőnek is nagy segítség az, hogy rendszeres szupervíziókkal segítik a munkánkat. Itt például Pécsen egy klinikai szakpszichológus, Horváth Bújtor Horváth Ivett a szupervízorunk, aki korábban évekig a telefonszolgált önkéntes ügyelője volt, még egyetemista időszakában, majd végigjárta a pszichológia szakot, klinikusnak képződött, most pszichiátrián dolgozik, és mellékállásban segíti a telefonszolgálat munkáját. Havonta egyszer van csoportos szupervízió, amikor beszélgetünk a hívásokról, az ügyelőknek okozott nehézségekről, és le lehet tenni azokat a lelki terheket, amelyek egy-egy ilyen hívással járnak. Az biztos, hogy valakiben valakivel találkozni, valakivel beszélni a legmélyebb élet szakaszaiban, vagy azokban az időszakokban, amikor krízisben van, netán azt fontolgatja, hogy öngyilkosságot követel, a lehető legnehezebb, hiszen ilyenkor szembesül mindenki a saját sebezhetőségével, gyengességével is, és ahhoz, hogy kellő empátiával tudjunk egy hívó felé viszonyulni. Nagyon fontos, hogy saját magunkban is megkeressük azokat az érzéseket, azokat az emlékeket, amiket adott élethelyzet kiválthat, és ez önismeretileg is nagyon sokat tud adni, és természetesen olyan rétegeket is megmozgat bennünk, amivel utána dolgunk van, és kezdeni kell valamit.
Ha már lelki egészség gyakorlatban, ez mit jelent? Miért fontos?
Az nagyon fontos, hogy ha problémánk van, akkor legyen valaki, akivel azt meg tudjuk beszélni. Önmagában az érzéseinknek a kimondása, a kibeszélése az gyógyító hatású, főleg akkor, hogyha olyan embernek beszélünk az érzéseinkről, aki odafigyeléssel, empátiával viszonyul hozzánk, érdeklődik a helyzetünk, illetve a problémánk iránt, és együtt érezve hallgat meg bennünket. És tulajdonképpen a lelkisegész szolgálatnál a képzett önkéntesek ezt tudják garantálni, hogy a lehető legkevesebb előítélettel, vagy legalábbis az előítéletmentességre törekedve hallgassák végig embertársaikat azokról a problémákról, amikkel ők küzdenek, és igyekezzenek empatikusan jelen lenni a hívásokban, meghallgatni őket, és segíteni. Az öngyilkosság az egy nagyon beszűkült tudatállapot, amikor valaki nagyon a problémájára fókuszál, és úgy érzi, hogy ez van az életének a középpontjában, és sem megoldani, sem elkerülni nem tudja az adott élethelyzetet, és annyira erre fókuszál, és megoldhatatlannak érzi a helyzetet, kilátástalannak, hogy nem lát más kiutat, mint megszüntetni önmagát, mint a probléma forrását, mert sokan, akik öngyilkosságra készülnek, úgy érzik, hogy ők tehetnek róla. Így az öngyilkosságot megelőző állapotot egy ilyen befelé forduló agresszió jellemzi, ilyen elfojtott befelé forduló agresszió. Egy beszélgetéssel ezt lehet oldani, ennek a feszültségét, illetve tágítani azt a nézőpontot, amivel fókuszál az ember ilyen krízis helyzetben a problémájára, és még akár olyan megoldási lehetőségek is eszébe juthatnak, vagy olyan erőforrásokat is sikerül együtt föltárni, amire a krízisben lévő adott helyzetben nem is gondolt.
Egy telefonhívás akár életet is menthet, az ifjúsági lelki elsősegély csapatának pedig éppen ez a célja, hogy a krízisben lévő fiatalok hozzájuk fordulhassanak. A klasszikus telefonos lelkisegély mellett nekik akár e-mailt is írhat az, aki elmesélni érzéseit valakinek. Székely Zsuzsannát, az ifjúsági lelkisegély pécsi vezetőjét, Szloboda Erna szegedi kommunikáció szakos egyetemista kérdezte.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Kedves hallgatóink, magazin műsorunk végéhez értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. További kellemes rádiózást és szép napot kívánunk. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Isten igéjét Mózes második könyve 19. fejezetének 6. verséből hallgassuk meg. Papok királysága és szent népem lesztek. Mikre nyitja fel a szemünket ennek a tegnapi különleges találkozásnak a leírása? Egyrészt arra, hogy az, hogy Isten elhív minket a szolgálatra, a vele való közösségre, az nem csak kiváltság, hanem felelősség is. Szent életre szól. Azaz törekednünk kell a szent és tiszta életre, amikor Isten szolgálatába állunk. Olyan életet kell élnünk, amin kitűnik, hogy mi kihez tartozunk. Másrészt, amikor arra készülünk, hogy odaállunk az Isten elé, akkor akár csak egy imádságban is, arra bizony készülnünk kell. Meg kell szentelnünk a pillanatot. Amikor akár a napi csendességünket tartjuk, vagy templomba gyülekezeti alkalomra megyünk, készüljünk rá lélekben, és akár testben is. Eszembe jut erről az a szép hagyomány, amit idősebb testvérektől hallottam, de egy-egy szép ruha vagy cipő esetében még én is, ma is gyakorlom. Ha új ruhát vagy cipőt kaptak, vagy felnőttként már vásároltak maguknak, azt először a templomba vették fel, ezzel is hálát adva Istennek, hogy hozzásegítette őket. Adjuk meg a kellő tiszteletet Istennek, akár ilyen külsőségekben is. Ez a környezetünknek is mutatja, hogy ez számunkra fontos. Ez nyilván nem azt jelenti, hogy kisestélyiben kell a templomban megjelennünk, de szépen, tisztán, rendezetten igen, a lehetőségeinkhez mérten. Vagy amikor az otthoni csendességünket tartjuk, annak is adjuk meg a módját. Kialakíthatunk egyéni kis liturgiát magunknak egy gyertya meggyújtásával, vagy azzal, hogy minden reggel ugyanabban az időpontban ülünk le, és a kávénkat kortyolgatva olvassuk el az aznapi igeszakaszt, és hozzá a magyarázatot. Testvéreim, papok királysága és szent népem lesztek. Ez a mondat egyszerre szól a kiválasztottságról és a küldetésről. A pap ugyanis hidat képez Isten és ember között. Közben jár, imádkozik, áldást közvetít. Ez a mi feladatunk is. Papok királysága vagyunk, vagyis mindnyájan arra kaptunk meghívást, hogy életünkkel Krisztusra mutassunk, és másokat is hozzávezessünk. A szent nép pedig nem azt jelenti, hogy tökéletesek vagyunk, hanem azt, hogy Isten számára elkülönítettek. Az ő tulajdonai, akiknek az életében látszania kell, hogy máshoz tartozunk, mint a világ. A mai ége magyarázat a Tisza Szent Imrén szolgáló Fodor Csipes Anikó lelkipásztor nevéhez fűződik.
Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.